Ötödik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, Böröndi Leventa, Váberez nemzetközi operációs igazgató és Lajkó Ferenc iparági szakértő, a Digla Consulting ügyvezető vannak itt a stúdióban. Ugye hírt elmondtuk már talán kétszer is, a műsor elején is tovább nyílt az Ólo harmadik negyedévben. Veszteséges, már veszteséges a közúti fuvarozás, KFX Q3-as árindexet elemeztük, és azt ígértük a műsor előző felének a végén, hogy egyrészt a folytatásról beszélünk, mi várható jövőre, ezt már azért említettétek, másrészt pedig, hogy mely költségek mekkora emelkedésért felelősek. Tehát most szétszálazzuk azt, látjuk a költségemelkedést globálisan, nézzük meg, hogy mi miért felelős és mekkora hányadban, Lajkó Ferenc.
Ugye itt a közúti fuvarozási árindexben azt mutattuk ki, hogy a belföldi fuvarozásban 8,1, a nemzetköziben pedig 9,6%-kal nőttek a összességében a költségek az előző év azonos időszakához képest. Ugye ez azért elég jelentős, ugye ez a 8, majdnem nemzetközi esetében 10%, és mindez ugye párosult egy 2-4%-os árcsökkenéssel. Ugye ez az alapprobléma, amiből a fuvarozóknak a veszteséges gazdálkodása.
Így nyílik az olló.
Q3-as következik, és így nyílik az olló. Tehát itt akkor ugye az a kérdés, hogy akkor miből adódik össze ez a 8,1, illetve ez a 9,6%. Nagyon érdekes a helyzet. Igazából minden költség nő, kivéve egyet, az üzemanyagárat. Az üzemanyagár az előző negyedévhez képest ugyan nőtt, tehát Q2-höz képest drágábban tankoltak a fuvarozók, de itt elsősorban a tavalyi évhez viszonyítjuk, ahhoz képest még mindig olcsóbb, és nem is kicsit, az üzemanyagár a tavalyi évhez képest még mindig 15%-kal olcsóbb, tehát igazából ez csökkenti a fuvarozóknak a költségét, tehát minden más ennél jóval jelentősebben drágul.
Hogyha
drágul,
mégis elviszi ezt a szemmel látható 15%-ot.
Így van, 8-10%-ra kerekedik ki a költségek növekedése. És majd a Levente pontosítja ugye a gyakorlatból, de mi úgy látjuk, hogy minden tétel nő, tehát akár a tranzitköltséget, tehát az autópályadíjakat, akár a sofőrökhöz kapcsolódó bérköltséget, mint nagy tételek, vagy az összes többi egyebet, ami ugye nem éri el a kétszámjegyű mértéket. Ami számunkra meglepő volt és újdonság, mert ezek az előző negyedévben is mutatták ezt a trendet, hogy most már igen jelentőssé lépett elő a járművek vásárlásához és finanszírozáshoz kapcsolódó költségek, aminek elsősorban a járművek drágulása. Ugye itt tavaly volt egy 20-30%-os kamion áradrágulás, ami azért elég jelentős, és mindezzel párhuzamosan, mert a kamionokat általában nem készpénzért szokták megvenni, nem ez a jellemző, hanem leasingelni szokták. Ugye ehhez kapcsolódik egy nagyon komoly leasing kamat emelkedés, ami nyilván ugye az alapkamatnak ugye az Euribor, vagy éppen a Bubornak az átgyűrűzése. Tehát itt látszik az, hogy az eszköz bekerülési költsége vagy az jelentősen megugrott, ez egy új jelenség, ez valószínűleg így is marad néhány évig.
Nézzük akkor Levente a gyakorlati példát.
Ferencnek a árhatására szeretnék csak egy pillanatra visszajelzést becsatolni, hogy igen, bár azt mondjuk, hogy a díjak csökkennek, de az egy nagyon fontos tézis hozzá, hogy viszont az üzemanyagár merre alakul. Tehát mikor árcsökkenés vagy árnövekedésről beszélünk, akkor mindig meg kell nézni a mögöttes együtthatókat is, márpedig az üzemanyagár, hogyha 15% olcsóbb, akkor egyértelműen az árak is lefelé mennek, amit említettem, általában most már a piacon mindenkinél jelen van egy üzemanyagklauzul, ami egyben mozgatja az árakat is. Tehát az, hogy csökkentek az árak önmagában, ez nem egy olyan információ, ami befolyásolna a tevékenységünket. Ami viszont... És szándékosan használok rá erőszót, hogy egy masszív költségnövekedéssel nézünk szembe 2023 végén, illetve 2024-es időszakban. A szándékosan használom ezt, mert minden évben bekövetkezik egy 5-6%-os emelkedés. Akár nézzük az üzemanyagot, ami kiszámíthatatlan, de a tranzitköltségek szempontjából mondhatni úgy, hogy az ember vásárolni megy fel a kenyérnek az ára, úgy az UDI használat is minden évben növekszik, de viszont a mostani időszakban az EU direktívának köszönhetően is, ugye életbe lép, már nem csak maga az útdíj használat után kell fizetni, hanem úgynevezett karbonadót kell fizetni, amit hívhatunk környezetvédelmi adónak is a CO2 kibocsátás után. Ugye az első úttörője, mint általában mindennek Németország, hogy ők vezetik be először december 1-től, ez alapesetben egy 83%-os emelkedést jelent, ami a megszokott 5-6%-hoz képest, ez egy kimagasló tény. Hogyha nagyon röviden összefoglalom ezt az elvet, hogy mi alapján állapították meg, 5 kategóriába sorolják be a nemzetközi szerelvényeket, az 1-2-3 kategóriába kerülnek úgymond a nemzetközi fuvarozásért felelős dízel motorral működő eszközök, a negyedik kategóriába kerülnek be az alternatív hajtáslánccal rendelkezők, itt a hidrogén vagy LNG-re gondolhatunk, és az ötödikbe pedig csak és kizárólag az elektromos hajtáslánccal. Tehát jól látszik, hogy az a fajta törekvés, ami zöldüljön Európa, az Németország bevezetés kényszeríti ebbe az irányba, és hogy bár mondhatnánk azt, hogy biztos a Waberez oldaláról ez nem probléma, mert modern flottával rendelkezik, idén elérjük újra a 2 éves átlag életkort, akkor biztos a legkedvezőbb kategóriában
nem
fogunk
elektromosak
esni.
Ezek a járművek.
De mivel nem elektromosak és nem alternatívak, így is az 1-es vagy a 2-es kategóriába kerülnek besorolása, azaz a legdrágább emelkedést fogjuk elszámolni.
Hát a legsúlyosabban szankcionált
kategóriában. El fogjuk szenvedni ezt az egészet, ami igazán az egész európai fuvarozó nemzetre ugyanúgy kihatással lesz, hogy ez nem egy Waberez hatás, hanem ezt mindenkinek meg kell fizetni. Az azért inkább fontos információ, hogy hiába az Euró 6-os törekvés, hiába a legmodernebb flotta, attól függetlenül ez a költségnövekedés ugye mellette van. Ugye ne feledkezzünk meg attól, hogy Magyarországon október 1-től 18% autóbályadíj emelkedés következett be. November 15-én eldől, hogy a minimálbér emelkedés az 15% a életbe lép-e december 1-től, vagy csak januártól, de mindenképpen ez a bért tömegnövekedés az ugyanúgy jelentkezik a mi rendszerünkbe, és ez a környezetvédelmi adó besoroláshoz egyre több ország kapcsolódik. Januártól biztosan belép már Ausztria is, egyelőre az előjelzés az egy 7-10%-os emelkedés jelez. Tehát nem ugyanazt a ütemtervet veszik föl, mint Németország. Ehhez csatlakoznak cseh oldalról 2024 Q2-ben, ott még egyáltalán nem is ismert ezek a költségtételek, de minimum ezzel a 10%-kal biztos, hogy számolnunk kell, és egész Európa területén meg a normál 5-6%-os tranzit költség növekedés biztos, hogy bekövetkezik, tehát a magának a költség struktúrának az egyik része az így markánsan megjelenik. Úgy kell elképzelni magára a fuvardíjra épülő költségeinket, hogy az üzemanyag az nagyjából a 30%-át teszi ki, a gépjárművezetői bér az ilyen 25% körül mozog, és egy 25 cégétől eltérően, de nagyságrendileg 25% a tranzit költség, tehát csak ez a három költség elem adja ki a teljes költségnek a 80%-át, és ugye ebbe történik ez a markáns előrelépés az elkövetkezendő időszakban. Ha ezt megpróbálnánk egy hétköznapi példával szemléltetni, mert ugye amikor arról beszélünk, hogy most mekkora költségnövekedés van, azt úgy nem érzi az ember, mindig akkor érzi, amikor a boltba elmegy, vásárolni kell, és látja a számlát a végén. Tehát, hogyha ezt megnézzük, és hogyha az átlag magyar fuvaros társadalmat vesszük alapul, aki bilaterális fuvarfeladatokat hajt végre, vagyis azt jelenti, hogy Magyarország és Németország közötti fuvarfeladatokat teljesít, akkor csak ezen a területen, hogyha a tény adatokat vesszük számít, az, hogy jövedéki adó emelkedés 41 forinttal életbe lép. Most azt a részét szerintem ne tegyük bele az elemzésben, hogy kapott a fuvaros nemzet egyfajta támogatást, mert visszaigényelt a jövedéki adónak a mértékét is emelte a kormány, de viszont nem ugyanakkor a mértékben, mint amekkorával az adó működött, illetve azt el kell mondani, hogy nem minden fuvaros él, sajnos tapasztalatból tudjuk, nem minden fuvaros él ezzel a jövedéki adó visszatérítési lehetőséggel. Tehát erre én alapesetben úgy tekintek, mint egy plusz teher, ami létrejön. Illetve maga a 83%-os növekedés Németországban, az a tranzitban, azt úgy kell elképzelni, hogyha egy fuvaros a példán tekintetében Győr és mondjuk Duisburg között halt végre fuvarfeladatot, itt egy 670 kilométeres német szakaszról beszélünk, hogyha erre ezt az egy szakasz veszük figyelembe, csak itt önmagában egy 100 eurós költségnövekedése kerül elő. Ugye maga a gépjárművezetői minimálbér emelkedés az nagyjából egy fuvarfeladatra vetítve egy 20 eurós költségnövekedést hoz föl a rendszerbe, és maga a jövedéki adó is egy nagyjából egy 57 eurót plusz terhet tekint, és hogyha azt az egészet egy átlag fuvardíjra rávetítjük, az egy német fuvarfeladat végrehajtásán egy 22%-os növekedést jelent, és akkor még nem beszéltünk az egyéb várható költségnövekedésekről jövőre, ami akár egy szellemi bért érinthet, ugye telephely fenntartás,
a várható energia, és nem várható növekedés.
Igen, tehát hogy itt csak a magárban a tényekre, és ezért örülök, hogy maga az előrejelzés, amit a Ferenc is prognosztizál, az ilyen szempontból a tapasztalat, és azt mondom, hogy a való életből vett költség struktúrával abszolút egybecsengenek.
És ez azért jó, mert a KFX Árindex, hogy azt szoktad mondani, hogy azért nagyon hasznos, mert így a megrendelő is pontosan láthatja azt ebből, hogy miért mondja azt a fuvaros partnere, hogy neki most emelnie kell, vagy emelni lenne célszerű, mert a költségei növekedtek 5-10-15 vagy akár 22%-ot mondjuk 24 esében. Jól foglalom ezt össze?
Abszolút jól gondolod, amikor mi létrehoztuk ezt az árindexet 2022-ben, akkor az volt a célunk, hogy egyfajta kapaszkodót adjunk a fuvarozási biznisz mindkét szereplőjének. Tehát a fuvarozónak is, hogy láthassa azt, hogy kiszámolja, hogy valami 10 vagy 12% nála, akkor az az iparági átlaghoz képest több vagy kevesebb, tehát ő hol van ebbe az iparági átlaghoz képest, és annak megfelelően be tudja lőni, hogy az ő bizniszet mennyire jól csinálja. Míg egy ügyfél oldaláról, aki sokkal kevésbé látja, hogy mondjuk a gépjárművezetői bérek hogy alakulnak, sőt, nem hogy sokkal kevésbé, egyáltalán nem látja.
Tehát amit itt Levente levezetett, azt azért nagyon kevés megrendelő látja.
Így van, igazából senki nem, kivéve akik open bookba dolgoznak, ami nagyon ritka, egyedül az üzemanyagár transzparens, hogy igenis lássa az, hogy miből tevődnek össze, és ha egy fuvarozója azt mondja neki, hogy 12,5%, akkor azt ő el tudja érdemben dönteni, hogy az sok vagy kevés, egy iparági átlaghoz képest. És a másik célunk az, a transzparencia mellett, hogy tényleg segítsük abba a feleket, hogy együtt gondolkodjanak, együtt számoljanak, és olyan fair bizniszeket kössenek, olyan fair szerződéseket kössenek, amiben fenntartható az ár. Ugye lehet most egy pillanatnyi helyzettől vezérelve mondjuk kiélvezni megbízó oldalról ezt a fene nagy árversenyt. És akkor hagyni, hogy a fuvarozók
egymás alá menjenek.
Egymást ugye lealkudják saját magukat egymásra szembe, és gyakorlatilag ez egy karos székből hátra dőlve nem túl nagy beszerzői erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy ugye csökkenjen és az ár, és megtakarításokat érjünk el. Ez van ma, de mi lesz holnap? Tehát, hogyha egyébként a fuvarozók annyira ugye lealkudják magukat, hogy veszteségbe fordulnak, ami ugye már most azt mondjuk, hogy itt van, akkor egy idő után azért ez egy veszteséges üzletet senki nem tart fenn hosszú távon szívesen, elkezd csökkenni a kapacitást, így működik a piac, tehát kereslet, kínálat, ár. Ez egy versenyző piac, egy nagyon versenyző piac a közúti fuvarozás, tehát itt a kapitalizmus, vagy a közgazdaságtannak a szabályai markánsan érvényesülnek, vagyis a felmegy az ár akkor is, ha nem nőnek a költségek, amikor túlkereslet van, és ha túlkínálat van, hiába mennek fel a költségek, lefele fog menni az ár. Mi azt gondoljuk, hogy annak ellenére, hogy a legfontosabb tényező az árcsökkenés oldaláról az, hogy ugye most alacsony a kereslet a fuvarozói szolgáltatások iránt, miközben a kamionok száma még nem igazodott ehhez, ez a legfontosabb. A másik oldalról úgy gondoljuk, hogy még egy oka lehet, az pedig az edukációnak vagy az információnak a hiánya. Tehát amikor azt mondjuk, hogy tavalyhoz képest még mindig olcsóbb a gázolaj, amit most tankolnak a fuvarozók, akkor az is lehet az árcsökkenésnek az egyik oka, hogy a fuvarozási szerződésekben jellemzően csak gázolaj klauzula van. Vagyis ez az egyetlen olyan mindkét fél, tehát megbízó és fuvarozó által is transzparensen és pontosan mérhető árváltozás, amit ugye kint weboldalakon meg lehet nézni, hogy hogyan alakult a magyar vagy éppen az európai üzemanyagár, amit tudnak követni. De mivel az összes többi költség nem látható, nem transzparens az ügyfelek felé, és a fuvarozók pedig nem tudják ezt megfelelően bizonyítani, vagy ha tudják is, akkor joggal mondhatják, hogy hát nálad ez van, de egy másik fuvarozónál más a helyzet, ezért hát nem tudják
figyelembe
venni. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy 8,1 a belföld és 9,6 a nemzetközi fuvarozásban a költségnövekedés, akkor ebben valóban ugye, ebben van egy közel 3,5%-os üzemanyag árcsökkenésnyi árhatás, tehát ez még csökkenti is, tehát a többi költség az közel 15%-kal növekedett. És ugye, ha csak az üzemanyagot méri az ügyfél és a fuvarozó a szerződésében, akkor könnyen lehet, hogy egyébként 10%-os majdnem a költségnövekedés, de mégis fuvardi csökkentésre kerül a sor, mert a többi tényezőt nem tudják figyelemben. És a közúti fuvarozási árindex itt tud segíteni. És persze lehet azt mondani, hogy hát miért akarná ezt egy megbízó most használni, hiszen nem akar többet fizetni érte. Hát jó ez a helyzet, hogy egyébként kicsit lement az üzemanyagár, akkor kevesebb a fuvardi, mert hát megtakarítom. Igen, csak ez a helyzet nem fönntartható. Tehát itt azok az ügyfelek, akik esetleg opportunistábbak, azok nyilván így fognak eljárni, de akik gondolkodnak abba, hogy mi lesz holnap, hogy szállítom el a késztermékemet, vagy éppen az alapanyagomat, ahova kell, ezáltal biztosítva a saját üzletemnek a folytonosságát, ugye a supply chain-nek a megfelelő működését, azok az ügyfelek azért általában hosszabb távon gondolkodnak, és gondolnak arra is, hogy mi lesz jövő héten, vagy éppen jövőre, amikor mondjuk esetleg ez a recessziós helyzet majd visszafordul. És bízom benne, hogy Leventinek ezzel kapcsolatban vannak jó tapasztalatai, mert nyilván mi az iparági átlagot nézzük, de nagyjából ez a helyzet kép.
Azt olvastam valahogy, hogy nagyon szereted a nehéz helyzeteket, meg a bonyolult helyzeteket, mert akkor jön az innováció, a kreativitás, ez egy nyilatkozatodban volt benne, meg tudom mutatni. Hát amit most a Ferenc felvázolt, mint helyzet, az nagyjából nekem ilyen, meg amit te az előbb szétszálasztál egy magyar-német viszonylat esetére.
Egyrészt köszönöm szépen, hogy visszajelzést kapok a nyilatkozatommal kapcsolatban, de amúgy igen, persze, de az egész szerintem az egész fuvarozási szakma az adja meg a szépségét, hogy egy folyamatos küzdés és egy folyamatos megújulást igényel, és mindig újabb ötleteket évről évre, hogy hogyan lehet ezt az egészet hatékonyabban végezni. De hogyha feltennénk a kérdést, hogy a költségek beépülnek-e a fuvardíjba 100%-ba, bárcsak azt tudnám mondani, hogy igen. És akkor ezzel a választ le is tudnám zárni, de nem ilyen egyszerű. Én inkább azt mondom, hogy halad előre folyamatosan az árképzési mechanizmus, illetve az elfogadás meg megértés az ügyfél oldalon is. Hogyha az üzemanyagot veszük először képbe, akkor az évekkel ezelőtt kialakult üzemanyagár volatilitás elvezette magát a fuvarozási szakmát, illetve a megbízói oldalt is, hogy elfogadjon egy üzemanyag klauzula rendszert. Ugye az mind a két félnek egyfajta védelmet biztosít, és nincs meg az a negyed évente újra és újra tárgyaljuk át a fuvardíjat, és magyarázzuk el, hogy akkor mi történik a nagyvilágban. Majd másfél évvel ezelőtt jött egy energiaválság, ami az energiárakat, a gázárárat, a piaci helyzet függvényében ugye elszabadult, egy olyan helyzet állt elő, ami korábbi években nem volt jelen, ugyanúgy megjelent egyfajta energiaklauzula jelen pillanatban az árakban. Ez a nemzetközi fuvarozás kevésbé, de viszont nálunk a logisztikai szektort igenis érinti, gondoljunk itt csak magára egy raktárnak az üzemeltetésre, hogy az energiafelhasználás szempontjából mit jelent. Tehát ebbe is elfogadóbbak lettek az ügyfelek, és beépítésre kerültek magába a szerződésekben.
Akkor kéne egy környezetvédelmi klauzula is.
A harmadik kérdés ugye maga az autópálya, ami bár minimális részben eddig is tartalmazták a szerződések, de inkább azt mondom, egyfajta újratárgyalási lehetőségképpen, de viszont ha belegondolunk egy nemzetközi fuvarfeladatnál, mondjuk Magyarországról Angliába jussunk el, ott minden országra az ügyféllel megértetni, levezetni neki, hogy ennyi kilométert mentünk, annyit változik, az úgy nehezebb. Ezért fontosabb inkább én azt mondom, hogy egyfajta tranzit klauzulának megjelenni, és akár ez a fajta, igen, zöldebbé válik a rendszer, akkor ezt a hívjuk környezetvédelmi adó bevezetési struktúrákat átütemezni ugyanúgy a szerződésekbe. Tehát, hogy összeálljon egy elfogadott, mindenki számára érthető struktúra és hozzáférhetőség is. Ugye mondjuk a német autópályában az utolsó pillanatig ki kellett várnunk az ügyfeleknél, mert ugye hiába lehetett olvasni minden, hogy jön a 83% vagy 8, nem, meg még csak 80%. Nem volt kőbevésve, nem volt hivatkozás, nem lehetett mire hivatkozni. Ugye egy ekkora áremelésnél azért már le kell tudni tenni az asztalra, nem csak azt egy újságcikket, hanem ahol az ügyfél is utána tud nézni. Az üzemanyagklauzulák is ugye úgy működnek, hogy van egy elfogadott európai üzemanyagár, amihez bárki hozzáfér hétköznapi emberként. Innentől kezdve transzparens ez az ár. Ugyanezt meg kellett csinálnunk most ugyanúgy az autópálya esetében is. Tehát, hogy neki is hozzáférhetősége legyen, és hogy ő is lássa, hogy ez nem egy fuvorozói oldal, hogy Ferenc is említette, hogy most profitot ennyi. Szeretne mindenki hirtelen emelni, fogjunk össze, és akkor realizáljuk ezt, hanem magát a költségeit, ezt a masszív költségnövekedést próbálja áthárítani a megbízói oldal felé. Pont azért is számomra azért fontos, és próbáljuk is az ügyfél oldalon elfogadtatni, és van már példa is rá ügyfél, aki ebbe abszolút 100%-ban nyitott, mert volt egy Covid időszakunk, ezt folyamatosan emlékeztetni kell rá mindenkit, amikor megszakadt az ellátási lánc, amikor eltűntek a kapacitások a piacon, amikor megszűnt az elérhető kapacitás, és ugye magát az árukat úgy mozgatni kellett. Mit csináltak akkor is az ügyfelek? Ugye előtte lévő időszakban árverseny, ahogy Ferenc is említette, mindenki nyomta lefelé a fuvardíjat. Tehát, hogy nem azt vették figyelembe, hogy biztosítsák ezt a folyamatos körforgást.
Az ügyfelekkel folytatott tárgyalásban ez, hogy a hűség és a megbízható partet megtartom, és nem engedek a csábításnak, a szirénhangoknak, és 5 forinttal olcsóbb eddig ismeretlen partet bízok meg a fuvarra. Ez most hol tart?
Nem könnyű válaszolni, viszont vannak pozitív visszajelzések, és inkább ez az, ami előre visz minket, hogy vannak ügyfelek, akikkel igenis sikerül megegyezni, mert sokkal több mindent tesz most már fel a mérlegre. Nem csak a fuvardíjat nézi, mellette nézi a megbízhatóságot, a kapacitást, a rendelkezésre állást, magát a korrettséget, igen, a nyitottságot, hát ha open bookban nem is lehet ugye működni, de azért a költségstruktúra szempontjából nagyon sok tételt azért meg lehet mutatni, és tudja érezni, hogy miért van az a, nem tudom én, x százalékkal magas a fuvardíj, mint az egyéb fuvarozó cég esetében. Látszik a pozitív váltás, de azért még hosszú az út, ami végig kell mennünk.
Nem tudom, és ez, nem akarom elviccelni a dolgot így a beszélgetés vége felé, de azon gondolkoztam, hogy az árindexben kéne még egy kategória, hogy mondjuk azt figyelni, hogy a hirdetésekben mikor jelentkeznek, vagy mikor jelennek meg szerelvények, eladó, vagy bérbeadó, vagy leasingelhető szabad szerelvények. Mert ha sok megjelenik, az azt jelenti, hogy fogy a kínálat fuvarozási oldalon. De látom, hogy mosolyogsz, de ez...
Jó az ötlet, csak ez nem mérhető olyan pontosan, mint ugye azok a költségmutatók, amiket pénzügyi adatokból mérünk, tehát ebben nagyon sok lenne a szubjektivitás, de egyébként az ötlet jó.
24, egy rövid konklúziót kérek tőletek.
Bármennyire is ugye a makrofolyamatok másra utalnak, mert ha ugye csökken az infláció, javul a helyzet, a fuvarozási szempontból a jövő év szerintünk rosszabb lesz, mint az idei. Azért lesz rosszabb, mert idén lehet, hogy megúszuk 10%-kal a költségek növekedését, amiben ugye az üzemanyagának a csökkenése ugye egy nagyon jó javító hatással van. Az, hogy az üzemanyagára mi fog történni jövőre, azt senki nem tudja, tehát ebben nem is szeretnék én sem forkasztálni, mert ugye most elvileg nőni kéne az olajárnak, amikor a Közel-Keleten ugye háború van, ehhez képest csökkent, tehát itt megáll a tudomány és a józan ész, hogy akkor hogy is működik az olajárazás. De minden más jövőre, tegyük fel, hogy csak egy 8-10%-os inflációs környezet lesz mondjuk körülöttünk, tehát akkor mi abból indulunk, hogy alapvetően ennyivel nő úgy nagyjából minden. És akkor erre jön rá az a néhány tétel, ami elég komoly, amiket ugye Levente felsorolt, van egy jövedéki adóemelés, még akkor is, ha ez egy része kompenzálásra kerül, azért egy 20 forinttal biztos, hogy emelkedni fog literenként a fuvarozóknak a költsége, ami még nem is olyan nagy tétel, na de ezek a karbonadók, amik Magyarországon, Németországban ugye jelentkeznek, 50-80% körül átlagos emeléssel, ez már jelentősen megdobja a költséget. Tehát idén lehet, hogy megúszszák a fuvarozók 20% körül, vagy 10% körül. Idén lehet, hogy megúszszák a fuvarozók 10%-os költség növekedéssel, míg jövőre 16-21%-os a mi előrejelzésünk, tehát jövőre ismét megtörténhet az, hogy a közúti fuvarozás jóval inflációt meghaladó mértékben fog drágulni, mert ugye jövőre már azt gondoljuk, hogy majd ilyen 4-5% körüli inflációval fogunk dolgozni. Hogy lehet ezt áthárítani? Ez lesz a jövő évi feladatuk, nagy feladatuk a fuvarozóknak. Ugye, mivel a recesszió még lassan enged, ezért valószínűleg a kapacitás oldalról fognak tudni beleavatkozni a fuvarozók, ha akarnak ebbe a folyamatba, de nem lesz könnyű dolguk, tehát a cégeknek, a megbízóiknak sem megy jól, hiszen ha nincs elegendő fogyasztás, akkor ugye a termelő cégek, és ugye itt az ügyfelek általában valamilyen fizikai terméket előállító vállalatok, azoknak sem megy olyan jól, tehát igyekeznek a költségeiket csökkenteni. Úgyhogy mi azt javasoljuk mindenkinek, aki fenntartható fuvarozást szeretne, legyen az megbízó vagy fuvarozó, hogy használja a közúti forrazási árindexet, mert ez egy olyan kapaszkodó, amivel tényleg transzparensen, reálisan meg lehet ítélni azt, hogy mi a sok és mi a kevés, és mi történik valójában a költségekkel.
Levente, 24.
Hát 24-el kapcsolatban már ilyen szempontból a költségáthárítások azok megkezdődtek, mert a 2024-es szezonnak az előkészítése a tenderezési időszakkal az elindult, tehát az mostantól jövő év februáráig tart a tenderezési időszak, ami eldönti jövő évi árainkat. Ebben mi elkezdtük már ezeket a költségtényezőket beépíteni. Egy dolgot azért arról nem beszéltünk, de a nemzetközi porondon, tehát hogyha nem magyarországi lokáció, az ügyfél vagy a döntéshozatal nem Magyarországon történik, akkor egy magyarországi jövedéki adó vagy egy magyarországi minimálbér emelkedés nem azt mondom, hogy felfoghatatlan az ő számukba, de egy olyan kategória, amivel kevésbé törődnek, mert azt mondják, hogy Európában van más fuvaros nemzet, úgyhogy ezt a költségtényezőt elengedik, mondván más nem foglalkozik vele, akkor ők se tudják elfogadni ezt a tényezőt, de ezt mi mindegyiket tételesen ilyen szempontból először beépítjük az árainkba, és majd januárban meglátjuk ezeknek a visszajelzését, hogy vajon a teljes fuvaros nemzet így reagál erre a kérdésre. Mi előrejelzések szempontjából egy nagyon nehéz Q1 elé nézünk, inkább azt mondjuk, hogy prognosztizálunk, ami hasonló a Q3-hoz, egy viszonylag visszafogott megrendelés mennyiséget prognosztizál a nemzetközi piacon, és egy szép lassú növekedést várunk az évnek a második felében. Tehát én azt mondom, hogy kapacitás szempontjából kíváncsi vagyok, hogy hogy fog alakulni, hogy azok az előrejelzések, amiket most várna az ember a költségnövekedések okán, hogy majd kapacitás csökkenés jön létre Európa fuvaros nemzetében, hogy ez ténylegesen bekövetkezik-e vagy sem, mekkora finanszírozási lehetőségekkel rendelkeznek ezek a fuvarozó cégek, ezek fogják meghatározni igazán a jövő évi áraknak az alakulását is.
Közúti fuvarozásról beszélgettünk, és hát akkor jövő év elején visszavárlak benneteket, ha lehet, mert izgalmas lesz az interjú. És nagyon szépen köszönöm Lajkó Ferenc iparági szakértő, Diglac Consulting ügyvezető igazgató és Böröndi Levente, a Waberez nemzetközi operációs igazgatója volt a nap vendégét nálunk a Trend FM-en. Köszönöm szépen.